Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora. Embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Elérkeztünk ezen a héten könyvajánló rovatunkhoz. Most Marosvásárhelyi könyvkiadó, Marosvásárhelyi szerző kötetét ajánljuk. Mellettem ül Dimény Lóránd, akinek nemrég jelent meg Ha elhal című kötete a Lektor kiadónál. És hogyha ajánlhatnék a térségünkben élők számára kötetet, most, ebben a szürke, nehézegű időben, amikor az ember valami felszabadítóra is vágyik, akkor ez lenne az a kötet. Az, hogy ennyire helyhez kötött atmoszférájában, kedves Lóránd, az mennyire szándékolt, és mennyire véletlen ez a novellás kötet?
Köszönöm a felvezetőt. Azt hiszem, hogy hogy megállja a helyét, és a kérdésedre pedig válaszolva, nem hiszem, hogy szándékomban állt feltétlenül Erdélyjel kapcsolatban valamit mondani, viszont minden bizonnyal nem sikerült nekem eltávolodnom tőle. Tehát igen, nagyon sok helyen, szövegben és értelmezésben is bizonyára kötődik a helyhez.
Mit jelent ez ilyen szókapcsolatban az, hogy Erdély ebben a történet füzérben, amelynek történetei általában falu végen, tanyán játszódnak, karakterei pedig olyan emberek, akik valamilyen módon határhelyzetbe kerülnek?
Igen, mozgásban vannak, mindig jönnek, vagy készülnek valahova. Azt hiszem, azt jelenti azokat az embereket, azokat a helyeket, amelyeket én ismerek, akikkel találkozom, és semmi köze, vagy nem kimerítő módon van köze ahhoz a földrajzi helyhez, amit Erdélynek nevezünk.
Na most, aki nem ismeri Dimény Lóránt, de ott annak elmesélem, hogy ő egy echte városi fiú. Én legalábbis így ismertem meg, a munkái alapján is, ugye 11 című regényéről beszélgettünk már, ami egy marosvásárhelyi regény, az is. Tehát el lehet innen vonatkozott egy városi regény, konglomerációs, egy nagyon jelenkori regény. Ebben a történetfűzérben azonban eltávolodunk ettől a várostól, és valamilyen olyan térben jutunk, amiben a mi őstörténeteink, nagyon sokunk őstörténetei, a legfontosabb történetei játszódhatnak, nevezzük ezt falunak, de mindenképpen egy várostól távoli térbe.
Így van. Úgy éreztem, hogy ennek helye kell legyen. Én ebben a városi mi voltomban szerintem ugyanilyen mértékben vagyok nem városi vagy falusi. Mindkét családi vonalomon a nagyszüleim ők echte falusi emberek, illetve emberek voltak, úgyhogy én nagyon sok időmet, nyaraimat falun töltöttem, és azt hiszem, hogy nem is gondoltam akkor, hogy milyen nagy mértékben fogok akkor a későbbiekben az akkori élményeimből táplálkozni. Nagyon jól érzem magam abban a helyzetben, amikor élményekhez, helyekhez kell visszanyúlnom, és azok faluhoz köthetnek, de végül is mi is a falu, tehát hogy ez is egy jó kérdés.
Fel akartam tenni, mert hogy nem olyan régült azon a helyen, ahol Lóránd ül, Vida Gábor és a Látónak a falu lapszámáról beszélgettünk, és valahogy arra a következtetésre jutottunk, hogy mindaz, amit most saját életünknek, városainknak nevezünk, az nem megérthető annak, amit egykor vagy ma faluként élünk meg. És hogyha én kéne most ennek a Ha elhal című kötetnek az alapján meghatározzam a falut, akkor azt mondanám, hogy a falu az a tér Erdélyben, ahol összesűrűsödnek a viszonyok, kikerülhetetlenné válnak a problémák, megtörténnek a szembesülések, ahol minden nehezebb, és ezért minden könnyebbé is válik valahol.
Igen, meg egyértelmű módon érzik az emberek, hogy közük van, vagy közük lehet egymáshoz. Nem mintha városon nem így lenne valószínű, csak ez nem tudatosul olyan mértékben szerintem. Tehát az egymásra utaltságnak egy sokkal hangsúlyosabb formáját veszük észre a falu esetében, és a természettel szembeni, meg a földön túlival szembeni sebezhetőségünk, meg viszonyunk az szerintem abban a környezetben sokkal jobban érvényesül.
Ez a földön túli, ez egy kulcskifejezés, erre rá akartam kérdezni, bár azt gondoltam, hogy felépítjük ezt a beszélgetést, és, de úgy látszik, hogy annyira fontos, hogy kikerülhetetlen ez előjön, ez az alapélmény, hogy itt van valami több, vagy kevesebb, rémisztőbb, vagy felszabadítóbb, mint ember.
Igen, mindenik írásban szerintem elég fajsúlyos módon van jelen, valamelyik szereplőnek a viszonyában. Nyilván takadhatatlan, hogy a szerzőt ilyen kérdések nagy mértékben foglalkoztatják egyre inkább az idő múlásával. Nem szeretném azt gondolni, hogy egyedül vagyunk ebben a világban, és én úgy gondolom, hogy mindennek ez adja meg a textúráját, az értelmét, és azt a nagyon, nagyon, nagyon érdekes mélységét, ami miatt elő vagy utóbb mindenki el kell döntse magában, hogy hogyan és hányadán el ezekkel a dolgokkal, és ez meg is fog történni mindenki esetében, előbb vagy utóbb. Igen, ez egy nagyon fontos kérdése az írásoknak, vagy azt hiszem, hogy a szereplők életében is ez egy fontos, és a maguk földhöz ragadottságukban is egy nagyon fontos kérdés.
Hát nem hogy a maguk földhöz ragadottságában is, hanem számomra ezek a történetek valahogy azt hozták közelebb, hogy bizonyos kétségbejtő helyzetekben, vagy nehéz helyzetekben nincs más út, mint egy ilyen kapaszkodót keresni, vagy remélni, vagy...
Hát igen, mert általában akkor keressük a kapaszkodót, amikor magunktól már nincs, amiben fogózkodjunk. Nem, mintha nem lenne egyébként máskor is, csak olyankor valószínű nincs, úgy gondoljuk, hogy nincsen szükségünk rá. Igen.
Ha ezt elfogadjuk, akkor ezek végtelenül kétségbe esett történetek.
Én azt hiszem, hogy kapaszkodó nélkül a mindannyiunk élettörténete végtelenül kétségbe esett tulajdonképpen. Igen.
Ha kezébe veszi valaki a könyvet, akkor egy nagyon érdekes borítójú tárgyat lát maga előtt. Kétségbe esés apropóján említem ezt, erre kérem Dimény Lórát, ha lehet, meséljük el, hogy egy kis hangulatot kapjon az, akinek felkeltettük az érdeklődését, nem csak a látványról, hanem arról is sokat mond ez, hogy mi van belül.
Hát megpróbálok róla beszélni, ez nem lesz könnyű, hiszen újra szerencsém volt, és megtiszteltetésem volt az, hogy Szabó Andrással, Ment a című kötetem egykori illusztrátorával dolgozhattam együtt a kötet borítójának a megalkotásában, és az ő egyik legutóbbi munkái tovább gondolása lett végül, illetve tovább alakítása lett a kötetnek a borítója. Azt hiszem, hogy szinte megdöbbentő módon lett ez a borító elképesztően szervesen illeszkedő az írásokhoz, illetve az írásoknak minden rétegéhez. Nagyon sűrű, túlburjánzó állatokkal és növényekkel sűrűsített helyszínt láthatunk a borítón, amely központi részében egy feltehetőleg fiatal női alak látható fekvő helyzetben, nagyon optimista kép szerintem, nagyon bizakodó kép, mindazzal együtt, hogy feszültségében elsőre azt hinni az ember, hogy nem, már nincs kiút, hogy ebből a helyzetből kiút legyen, ahhoz, hogy ebből valami kifejlődhessen, azok a növények, azok az állatok, ahhoz valaminek el kell halnia. Azt hiszem, hogy végül, bár néhány technikai részletén a borító kapcsán nem pont az lett, amire András számított, de ezek végső soron azt hiszem, hogy lényegtelen részletek, a borító számomra egy nagyon, nagyon sikeres munka.
Amit most elhangzott, nagyon fontos, nem biztos, hogy ez alapján látja maga előtt a rádió hallgató, de megpróbálok segíteni, hogyha felcsíkon, alcsíkon gyergyói medencében bemennek egy templomba, akkor egészen biztosan látnak, ha nem is a főoltáron, katolikus templomról beszélünk, hanem a mellékoltáron egy néhány olyan táblaképet, ilyen népi barokk képek szoktak ezek lenni, amit általában sötét alapra, szurok alapú festékkel, vagy nagyon sötét alapú festékkel festenek, és ezeken mindig megjelenik egy éles fény valahonnan. A sötétség és a világlás játszik, és mindig, én legalábbis, amikor ezeket a táblaképeket nézem, akkor mindig eluralkodik rajtam a feszültség és a remény, hogy mi fog győzni, a feketeség vagy a világosság. És ez a könyv a maga történeteivel, meg a borító is ezt a feszültséget, ezt nagyon, nagyon közel hozza, és távol a kis templomok, kis táblaképeitől, nagyon közel ahhoz, amit most mi jelen korban könyvnek, szövegnek tudunk nevezni, de meg is métlődik ez a furcsa élmény. Mm-hmm. Amikor erre a hasonlóságra rájöttem, hogy ez engem mire emlékeztet, a kötet maga is, én nagyon szeretem a katolikus templomoknak ezeket a naív műalkotásait, vagy népi baroknak a remekeit, akkor arra gondoltam, hogy vajon miért a novella formát kereste meg Nimény Lóránd, és miért ezeket a töredékes, rövid szövegeket, mert rövid szövegek, vagy legalábbis olyan szekvenciákban, részletekben vannak rendezve ezek a történetek, amelyeket úgy hirtelen könnyű elolvasni, és aztán nehéz feldolgozni.
És hogy miért nem a hosszabb formát?
Vagy? Nem, hogy miért nem, mert nyilván szabadságában áll egy szerzőnek, de hanem, hogy miért tűnik az a megfelelő formának ahhoz, hogy felhívd az emberek figyelmét a fényre, vagy a sötétségre, az alaptörténetekre, amelyek bennünk vagy élnek, vagy közel élnek hozzá?
Igen, nem tudom, hogy pontosan erre mi a tudatalatti magyarázat. Tudatosan azt döntöttem el a Menta című könyvem után, hogy megpróbálom prózában elmondani azt, amit a könyv után versben már szerintem fölösleges megismételnem, mert hogy ott már azt, amit tudtam, azt úgy éreztem, hogy leírtam, és ezért döntöttem a próza mellett. Írni kezdtem a novellákat, aztán közben kíváncsi lettem arra, hogy vajon milyen időtávlatokig tud lekötni egy írás, és ezért próbáltam a regényt megírni. Általában viszont egy téma egy novella határain túlig nem érdekel, vagy nem érdekelt olyan mértékben, hogy a feszültséget sikerüljön megtartanom egy nagy próza, egy nagy próza dimenzióig.
Tehát akkor ez fontos, jól érzem.
Elfáradok benne.
Mint szerző, igen. Vagy az a fontos, hogy az olvasó érdeklődését fenntartsuk, mert én ahogy ezt olvastam, az volt a, és ezért is mondom ezt, hogy felkeltsem a hallgatóink érdeklődését, hogy ezek ilyen nagyon ilyen történetpasztillák, olyanok, mint a pezsgős pasztillák, amit beledobunk a vízbe, pezseg, gyorsan meg lehet inni, és aztán sokáig érzi az ember a hatását.
Hát én azt hiszem, hogy fontos elsősorban a szerzőnek éreznie, hogy az ő figyelme az teljes mértékben az írásban van, addig, ameddig ír. mert hogyha ez nincs, akkor az olvasót biztosan nem lehet megtartani. Ha pedig az olvasó elveszíti nem az érdeklődését,
érintettségét,
akkor az már vesztett ügy, de mondom, elsősorban én egy ilyen rövid távfutást láttam ebben, nagyon nagy erőbedobással és utána egy elfáradással, mert hogy már ezt nem tudnám fenntartani, ezt a drámaiságot nagyobb formában, de lehet, hogy ez csak az én gyengeségem ebben, és hogy ez hiányzik, nem tudom, majd talán a következő regényemmel majd kísérletet teszek valami hasonlóra, hogy ezt kitágítani, mert már vannak rá ötleteim.
Megvan a regényed?
Igen, de még annyira csírájában van, hogy nem mernék róla beszélni.
Nem, nem is fogok fakatúzni erről, mert ezt általában nem szeretik az alkotók, mert úgy járnak, mint a székely ember a fogpiszkáló vagy gerenda faragással. Ezt a viccet most nem fogjuk elmondani, mert nyilván mindenki ismeri adás körzetünkben, hogyha ízelítőt szeretnénk adni arról, hogy mi ez a Ha elhal című kötet, akkor azt mondanám, hogy hát kicsit hallgassák vissza a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumát, mert ott bizony szerepel olyan szöveg, amelyik benne van ebben a kötetben.
Igen, a Marosvásárhelyi Rádiónak a tavalyi novella pályázatának győztes írása is egy a 19 novella közül, amely a könyvben szerepel.
És ennek a műfajának a meghatározásával elég bajba voltunk, vagyunk.
Mert hogy mintha nem...
Hát jó, hát novella, vagy, persze, ja. De közben még ott a bűn és bűnhődés, a krimiszerűség, ja. A titok.
Hát nem értek hozzá igazából, ezért így nagy egyszerűséggel így novelláknak szoktam nevezni őket. Lehet, hogy valaki, aki jobban ért az irodalom elmélethez, sikeresebben be tudja őket dobozolni. Igen, azt hiszem, hogy a hangtárban ezt lehet meghallgatni a novellák közül.
Én sem értek nagyon az irodalom elmélethez, de ha vállalkoznék ilyen meghatározással, akkor azt mondanám, hogy azoknak ajánlom ezt a kötetet, akik gyakran járnak templomba, és gyakran megnézik az NCIS-t otthon, vagy valamelyik krimi sorozatot, a példabeszédek és a krimik között vannak ezek a történetek.
Igen, ez egy helyén való megállapítás, azt hiszem.
És a sötét múlt is, meg a sötét jelen is itt van körülöttünk, és ebben a sötétségben van valami...
Igen, van egy csirányi remény mindig, ha nem egyéb a búzaszemnek a példázatából, aminek el kell halni ahhoz, hogy szár legyen belőle. És ehhez neki viszont a sötétbe, a reménytelenségbe, a földbe kell mennie ahhoz, hogy már számára független módon, vagy számára láthatatlan módon a következő nyáron belőle búzaszár lehessen.
Ez egy nagyon lesújtó hír, tehát, hogy itt azért a megváltás az nem annak van, aki keresztre hal.
Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak föl kell adni búzaszemmi mi voltunkat, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi lehet belőlünk. Anélkül nem hiszem, hogy képesek lennénk megérteni annak az ígéretét, annak a reménységnek az ígéretét, hogy majd jövő nyáron
valakiknek talán
igen, erőt tudunk adni, és mi leszünk majd az éltető erő.
Marosvásárhely fölött az ég a mai nap, és az elmúlt napokban nehéz volt és szürke, bizonyára sokakra rázárult ez a nehézség és szürkeség. Számukra is ajánlom, hogy keressék a Marosvásárhelyi Lektor kiadónál meg frissen megjelent Ha elhal című kötetet. Szerzője Dimény Lórán ma a vendégem volt, hamarosan a Látónál lesz estje, ha jól tudom, lehet, hogy erről még a szerző úr nem is tud.
De nagyon jó, hogy elmondhatjuk végül is itt a rádióban is, hogy azt hallottam a kiadótól, hogy július 7-én lenne egy marosvásárhelyi helyszínen könyvbemutató.
Erről mindenképpen beszámolunk majd itt, vagy itt az Értsünk szótadásában, vagy a Kultúrpresszóban, vagy valamelyik más műsorában a Marosvásárhelyi Rádiónak. Mindenképpen olvassák Dimény Lóránt könyvét, és merüljenek el a sötétbe, hogy aztán legyen fény. És a szünetekben, vagy a merülésben hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót is, itt a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián. Lórán, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Önöknek a figyelmüket, hamarosan gazdasági magazinunk, a Pénzbeszél következik, Szakács Géza, szerkesztő kollégám várja önöket. Én Parászka Boróka vagyok, Kacsó Tibor zenei szerkesztő kollégám nevében, és szép pénteket, szép hétvégét, jó pihenést, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.